Ez az egyetlen és a tényleg millió dolláros kérdés, hogy amikor eljutunk 2026-hoz, és még inkább 2025-höz, amihez mindjárt eljutunk, és elkezdődik a gondolkodás, hogy hogy lesz 106 képviselő, hogy lesz lista, és el kell dőlnie annak, hogy a Tisza párt egyedül képes-e ezt az akadályt venni, vagy kénytelen együttműködni a többiekkel.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Geszten kihelyezett kormányülést tartottak, és ott Gulyás Gergely kormányinfót is tartott, és szóba került újra az Orbán Balázs ügy, amelyel kapcsolatban azt mondta Gulyás Gergely, hogy félreérthetően fogalmazott Orbán Balázs, elnézést kért, és innentől kezdve lezártnak tekintik az ügyet, hogy ez tényleg lezártnak lehetett tekinteni, erről is fogunk beszélgetni, meg hát nyilván arról, hogy elkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Orbán Viktor egyébként felszólalt, alapvetően a gazdasági ügyekről beszélt, semlegességről. A politikai igazgatójának a nevét tulajdonképpen meg sem említette, és az egész ügyet igyekezett elkerülni, de Gyurcsány Ferenc viszont felszólalt, ő pedig lehazaárulózta őt is, és a kormányt is, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, meg hát a fővárosi úgymond padhelyzetről, hogy tényleg padhelyzet van-e a közgyűléssel kapcsolatban, vagy valahogy működni fog a főváros, úgyhogy sok-sok kérdés. Slanger Mártonnal, a Republikon intézet elemzőjével beszéljük át, hogy próbáljuk kibogozni a szálakat. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Köszönöm a kívást.
Na, kezdjük már az Orbán Balázs ügyel. Nyilván lehetett arra számítani, hogy egy ilyen kormányinfón újra előkerül az ügy, és hát én félig meddig vagy végignéztem nagyjából a kormányinfót, sokszor föltették ezt a kérdést Gulyás Gergelynek, aki tulajdonképpen újra és újra elismételte, amit az előbb mondtam, hogy részükről lezártnak tekintik ezt az ügyet, miközben sokan azt találgatták, hogy egyáltalán mennie kell-e Orbán Balázsnak, vagy nem, napokig ez volt a téma. Hogy látod, hogy ezek szerint úgy döntött a kormány, hogy, vagy úgy döntött Orbán Viktor, hogy marad Orbán Balázs, és minden megy tovább.
Igen, hát szóval alapvetően, hogyha azt mondják, hogy valaki marad, az még általában nem jelenti azt, hogy marad, és általában két nap eltelik, miután azt mondták, hogy marad és nem marad. Ez történt Novák Katalin esetében, az elődje esetében is, és más esetekben is előfordult. Azért Orbán Balázsnál azt hiszem nem várható, egyszerűen annyira szerves része a kormányzatnak, és azon belül is annak, amit még Magyar Péter korábban belső körnek nevezett, hogy én nem látom ilyen könnyen leválthatónak, egyértelműen hibázott, de azt hiszem, hogy most minden irányból az a kommunikáció, hogy ez meg lett bocsátva neki, és talán...
De ez akkor a személyének köszönhető? Tehát megbocsátható, amit mondott, mert a személye annyira fontos és meghatározó?
Egyfelől, amit mondott, igazából teljesen összhangban van amúgy a kormány kommunikációjával. Az egyetlen hiba, amit vétett, az az, hogy két különböző kommunikációs panelt véletlenül egybe elmondott, amik így nem annyira jól egészítik ki egymást, ugye folyamatos ellentmondásokba keveredik a kormány kommunikációjában, a platform és a közönség függvényében, és ezek így összemosódtak most egy ilyen balszerencsés kommunikációs elemmé.
Idézzük már fel, bocsánat, hogy szabba vágtam a mondatot, csak hogy akinek esetleg nem jut hirtelen eszébe, hogy miről van szó. Ugye azt mondta Mandiner műsorában 56-tal kapcsolatban, hogy minden országnak megvan a joga, hogy saját maga dönts el a saját sorsát, a vezetők vállalják a felelősséget, de pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Volodymyr Zelenszky elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát. Tulajdonképpen ez a lényege. Csak azért idéztem fel, hogy azért ezek tényleg eléggé erős mondatok, finoman szólva, és nagyon szembe megy akár a kormánynak a fő kommunikációjában a szuverenitással.
Igen, főleg, és ez az, amire leginkább reflektált is a kormányzat, ez az 56 elem az, ami nagyon félre siklott. Ugye az Orbán Viktor saját bevallása szerint is az 56-os eszmére alapozzák saját magukat ideológiailag vagy legitimitás szempontjából, tehát ezzel nagyon óvatosnak kell nyilván lenni. Nagyon sokszor használják 56-ot párhuzamokat vonva a jelenlegi helyzettel. Valahogy hiába 56-ban az oroszokkal volt konfrontációnk, de valahogy egyre gyakrabban a választás előtt különösen előfordult az 56-os és Brüsszel párhuzam, hogy ahogy 56-ban megvédtük magunkat, úgy most is. Tehát ilyen szempontból ez egy bejáratott téma. Nyilván ez nagyon balszerencsés alkalmazása volt, komoly politikai hiba, és ugye azzal kezdtem, hogy egyfelől azért sem lett ebből baj, mert amúgy ezt az álláspontot képviseli a kormány is, és nem 56-tal kapcsolatban, hanem az ukrán háborúval kapcsolatban, ugye, ami számomra a legfájóbb mondat vagy kifejezés, ez a, nem is tudom pontosan, hogy fogalmazott, hogy belement Zelenszkij ebbe a védekezési háborúba, vagy mint hogyha ő kezdeményezte volna, tehát ez a védekezéssel provokál a...
Belevitte a háborús védekezésbe az országát, erre gondolsz?
Igen, igen, szóval ez a keretezése a háborúnak, ami a Fidesz kommunikációban bejáratott, ez az egyik ok, amiért nem lett baj a Orbán Balázsnak, és amint korábban mondtam, a másik pedig az, hogy szerintem a fontossága a hivatalában, a fontossága nem teszi lehetővé. Egy nagyobb hibánál nyilván bárkit bármikor le lehet cserélni, őt is le lehet, fel lehet helyett építeni mást, de azt gondolom, hogy neki hiába nem köztársasági elnök, például Novák Katalinnál sokkal nagyobb beleszólása van a kormány ügyeibe, a magyar ügyekbe.
Egyébként ebből a szempontból össze lehet hasonlítani a két ügyet, mármint a hiba szempontjából, mert ugye elvégre Orbán Viktor is a Kossuth Rádióban hibának minősítette Orbán Balázsnak a mondatait, itt akkor sokan felkapták a fejüket, hogy elküldte a sejem zsinort, mert hogy Novák Katalin esetében is hasonlókat mondott, szóval hogy összehasonlítható ez a két ügy.
Csak annyiban hasonlítható szerintem össze, hogy mind a gyerekvédelem és a pedofil ügy, amiből kirobbant a Novák botrány, mind pedig az 56, ez két a Fidesz elvrendszerében két nagyon jelentős motívum, de semmi más szempontból nem látom összehasonlíthatónak egyébként pont azért, mert Novák Katalin konkrétan kegyelmet adott valakinek, élt a saját hatalmával egy olyan ügyben, amivel nem csak a magyarok véleményével, hanem úgy általában a kormány véleményével és irányával sem volt összeegyeztethető. Én épp ezért gondolom, azt például korábban vitatták ezt, hogy Orbán tudott-e a döntésről, biztos vagyok benne, hogy nem tudott, mert sose engedélyezte volna XY embernek a kegyelmezését, hogyha ez ilyen szinten szembe megy az ő elvükkel. Ezzel szemben a mostani Zelenszkij elszólalás, ez tényleg egy elszólás volt, nem gyakorolta a jogkörét olyan módon Orbán Balázs, ami ellen ment volna.
Tehát elszólta magát akkor tulajdonképpen valahogy, ahogy mondtad, össze akarta két panelt kötni, igen, és ez nem sikerült.
Már csak abból is látjuk, hogy mennyire fontos ő, és hogy mennyire hiba volt ez, és nem pedig. Szóval azt gondolom, hogy a kormányzat és Orbán Viktor szemében nem követett el akkora bűnt. Egy héttel előtte még őt akarták Magyar Péterrel leültetni, vitázni, ami nyilván azért van, mert egyébként Orbán Balázs mind az ellenzéki, mind pedig a kormány oldalon egy szakmailag valamelyes megbecsült, intelligensnek, jó szónoknak akár gondolt ember, akitől ez szokatlan nyilván, de előfordul.
Egyébként ebből a szempontból az ellenzék számára mekkora, hát hogy mondjam, muníció mindez, akár így október 23-a előtt, akár abból kiindulva, ami a minap a parlamentben történt, mert hogy elkezdődött az őszi ülésszak, és talán a nézők is látták, vagy találkoztak azzal a felszólalással, ami Gyurcsány Ferenc tett, erősen fogalmazott, tulajdonképpen lehazaárulózta, vagy lárulózta Orbán Viktort is, a kormányt is, Kövér László pedig nagyon határozottan tulajdonképpen leültette, elvetettül azt szót, azt mondta neki, hogy ideje, hogy kapjon egy pohár vizet és megnyugodjon. Szóval eléggé erőteljes volt ez a szócsata ott a parlamentben. Mit gondolsz, hogy az ellenzék számára mennyire, vagy akár Magyar Péterék számára ez mennyire lesz kihasználható?
Mármint Orbán Balázs, amit
mondott. Orbán Balázs mondatai, így október 23-a előtt.
Igen, hát a Orbán Balázs szempontjából a legrosszabb pillanatban mondta el ezeket a szavakat. Szerintem nagyon muszáj elkezdeni az ellenzéknek kidolgozni valamilyen kommunikációt ezzel kapcsolatban, és nem elengedni az ügyet. Én már most azt látom, hogy egy kicsit kezdjük elengedni, hiába egyébként a médiában a sajtó folyamatosan kérdez róla, hiába hangzik el, hogy nem vonják felelősségre Orbán Balázs. Ugye fontos látni azt szerintem, hogy abban a pillanatban, amikor Novák Katalin például lebukott, akkor szerintem nem volt még eldőlve, sőt biztos vagyok benne, hogy nem dőlt el az, hogy le kell mondani, a Varga Judit pláne nem dőlt el, hogy le kell mondjon, hanem a reakció és az, hogy napirenden tartották a sajtó és a politikusok is ezt az ügyet és tüntetéseket szerveztek köré. Ez volt az a nyomás, ami miatt lemondásra kerültek, hogy a Balogh Zoltán és aki egyébként, akire úgy gondolunk, mint az ilyen ötletgazdára ennél a kegyelmi ügynél, végül ő is a zsinati elnöki posztjáról lemondott, amire aztán pedig végképp nem gondolt senki, hiszen a Fidesznek egy fő ideológus vagy eszmei vezetője legalábbis házon belül. Szóval ilyen módon Orbán Balázs ügye sem zárult még le, hiába tűnik most úgy, de azt hiszem, hogyha fel tudják használni az ellenzékben, akkor tud folytatódni. A parlamentben az egyetlen, amire így emlékszem, ami tényleg erősen kapcsolódott ehhez, amikor Tordai Bence azt hiszem azzal kezdte a felszólalását, hogy üdvözli Orbán Balázs, ezek szerint még van munkája. Ez is egy módja nyilván ennek a szinten tartásnak. Ha a civil oldalról is jönne ilyen, mint ahogy a pedofil botránynál, azt talán segítene.
Egyébként ebből a szempontból Magyar Péter és a Tisza párt reagált erre a helyzetre. Ugye bejelentette, hogy a jelképe innentől kezdve az 56-os lyukas zászló lesz. Azt írta ki a Facebook oldalára, hogy a mostani független, szuverén Magyarország nem létezne, 56-os hősök hazaszeretett áldozata nélkül, legyünk rájuk büszkék, és hogy meg is hirdetett tulajdonképpen, igaz, nem ennek apropója, hanem másikben a közmédia elé október 5-ére egy tüntetés, de oda is azt írta azoknak, akik jönnek, hogy hozzanak lyukazászlót. Tehát azért ezt lehet látni az ő esetében.
Igen, eleve az egész működésének, Magyar Péternek a része a nemzeti jelképek visszafoglalása. Ez egy olyan gondolat, amit egyébként korábbi ellenzéki pártok újra és újra felvetettek, talán meg is kísérletek, de azt hiszem, hogy nem sikerült a Fidesztől ezeket visszaszólítani. Magyar Péternek már a nem lyukas magyar zászlóval is sikerült, és a kokárdával is ezt azt hiszem elérnie, és ez az Orbán Balázs elszólás pont arra alkalmas, és szerintem ezt megint csak jó ütemérzékkel ki is használja a Magyar Péter stábja, hogy egy újabb jelképet valahogy megpróbáljon visszafoglalni, miután egy vezető Fidesz-KDNP politikus elszólta magát, amivel megkérdőjelezhetővé vált az ő hegemóniájuk az 56-os ünneplésben, vagy önünneplésben. Azért tényleg a magyaroknak, és különösen egyébként a Fidesz-KDNP szavazóknak az egyik legfontosabb nemzeti összefoglaló, nemzeti ünnep az maga 56. Korábban rendszeresen az 56-os évfordulóra szervezték a legnagyobb fideszes ünnepségeket, mozgósításokat, szóval ez mindenképpen egy ilyen lehetőség, és például egy remek alkalom arra, hogy az 56 úgymond visszafoglalása lezajön, ha már egy vezető fidesz politikus sikeresen a másik oldalra helyezte magát, kvázi 56 ellenzővé vált ezzel a mondatával, nyilván nem az egyébként vélhetően, ahogy ő maga is mondta, de ebben a pillanatban valami olyat mondott, amit lehet így értelmezni.
Egyébként sikerülhet szerinted úgymond visszavenni Magyar Péternek ezt a jelképet, mert ha ez sikerülhet, ez akár a kampány szempontjából is, vagy az ő céljai szempontjából is meghatározó lehet meg. Tényleg éppen néztem, biztos láttad, Török Gábor azt mondta, hogy az év legnagyobb politikai hibája, amit elkövetett Orbán Balázs. Tehát egy picit más dimenzióból nézve, nem a politikusi mondatokat nézve, vagy a politikus nyilatkozatokat nézve. Szóval hogy látod, hogy vissza tudja ezt venni, vagy ez benne lehet a pakliban?
Azt nem tudom, hogy ez a legnagyobb politikai hiba, mert annyira sok hiba volt ebben az évben a politikában, és a kormány részéről...
Mármint a kormány részéről?
Hát nyilván az ellenzéknek is volt egy választási kudarca, aminek volt előzménye, de a Fidesz részéről volt a meglepőbb, hogy ilyen hibákat vétenek sorra, és hogy a belviszályok például kilátszódnak, hogy emberek a pártból, vagy a holdudvarából kiugranak. Tehát nehéz megállapítani, hogy ez volt a legnagyobb politikai hiba, és főleg azon fog múlni, hogy ez mekkora politikai hiba, hogy ezt a labdát le tudja csapni valamilyen módon az ellenzék. Ez egy nagyon-nagyon magas labda, amivel nehéz bármit kezdeni, viszont cserébe a Fidesznek is nagyon nehéz lesz ezután, a két héttel ezután az 56-os ünnepsorozattal valamit kezdeni, ezt biztos, hogy a fejükhöz fogják vágni, és szerintem félénkebbek is lesznek ebben az egészben, mert egyszerre szeretnék, hogy ez az Orbán ügy ne folytatódjon, mármint Orbán Balázs ügy ne folytatódjon, közben pedig kénytelenek lesznek elkezdeni 56-ról beszélni, mert ez benne van az ő napirendjük, mert ilyenkor mindenki napirendjében.
Igen, ez egy ördögi kör, hogy most melyiket erősítik. Egyébként ebből a szempontból csak egy részletkérdésnek tűnhet az, hogy úgy említettem, hogy volt kihelyezett kormányülés, és meghívták oda Lánci Tamást, biztos láttad, a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak a vezetőjét, ki is posztolta egyébként, hogy ott van, és sokan úgy magyarázták ezt, hogy esetleg próbálják valahogy ezáltal semlegesíteni, vagy ahogy ezt a szuverenitás helyzetet picit kommunikálni, vagy picit jobban erősíteni. Hogy látod, hogy ennek milyen, ha van jelentősége, kérdezem, és ha van, akkor mi?
Azt hiszem, hogy az, hogy ő ott volt önmagában, nem nagy szám.
Hát ezért más hivatalok vezetőit nem nagyon szoktak kormányülésre meghívni.
Gulyás maga azzal érvelt, hogy egyébként szoktak, és mindig meghívnak különböző intézetvezetőket, hivatalvezetőket ilyen kormányülésekre beszámolni. Ő azzal indokolta a kormányinfon, hogy ez a szuverenitásvédelmi hivatalnak a beszámolójához kellett, de azt gondolom, hogy most, amikor egyébként pont a szuverenitásvédelmi hivatallal szemben, vagy annak a törvényével szemben eljárás indul európai szinten, illetve akkor, amikor azt gondolom, hogy az első szuverenitásvédelmi hivatal tevékenységek napvilágot látnak, vagy lezajlanak, mert ugye most ősz környékén van az, amikor először fel kell talán villantani valamit ennek a hivatalnak, tehát ennek a kettő, ez a két dolog az, ami miatt szerintem ott volt ő, de szerintem tényleg azért, mert elsősorban most sokat beszéltek nyilvánvalóan a külpolitikáról, az európai ügyekről, a gazdaságról, és jelenleg kénytelenek voltak valahogy reagálni azokra a vádakra, amik a vádiratokban megfogalmazódnak a szuverenitásvédelmi hivatallal szemben, és tájékozódni akartak. Nem tudom, hogy ez most egy szőnyeg szélire állítás volt, vagy tényleg csak egy beszámoló, de talán ennek nem lesz akkora jelentősége ebben a tekintetben, majd, hogyha elkezdenek úgymond hullani a fejek, meg elkezd a hivatal eljárni, az majd olaj a tűzre.
Mármint a hivatal részéről, ha ők részéről kezdenek el hullani a fejek, úgy érted? Az ő eljárásait nyomán?
Hát nem tudom, hogy mennyire, szóval ez a nagy kérdés, ugye, amikor bevezették ezt a törvényt, a szuverenitásvédelmi törvényt, ez egy nagy kérdés volt, főleg az ellenzéki politikai és a független újságírói közökben, hogy ez hogy lesz végrehajtva, és a megoldás az lett, hogy nem tudjuk, várjuk ki a végét, és nagyon sok múlik azon nyilván most, hogy valójában a szuverenitásvédelmi hivatal hogyan fog fellépni, ugyanis a törvény szövege alapján nagyon meg tudja nehezíteni bármilyen szervezet életét, ugyanakkor lehet, hogy nem fog ezekkel az erőkkel visszaélni. Azért nem vagyok naív, azt gondolom, hogy amire törvényi kerete van a szuverenitásvédelmi hivatalnak, azt nem véletlenül kapta, és maximálisan ki fogja használni.
Egy pillanatra térjünk már vissza még Magyar Péterre, meg a közmédiára, meg erre az október 5-i tüntetésre. Ugye most előtte vesszük fel ezt a beszélgetést, tehát nyilván nem tudjuk megjósolni, hogy mi fog ott történni, de várhatóan nyilván sokan elmennek, és sokan ott lesznek, és viszik a lyukazászót, vagy nem viszik a lyukazászót, ezt majd meglátjuk. De ugye azt is lehetett hallani, Magyar Péter olyasmit is mondogatott, hogy majd be szeretne menni ugye a köztévébe, és szeretne újra, hogyha őt ott kérdeznék, és mit gondolsz például erről az akcióról, mert éppen itt sokan elmondták, hogy ez is egy jól időzített pillanat most a részéről, nem jöhet ki belőle rosszul, mert ha beengedik, akkor azt tudja mondani, ugye, hogy az ő nyomására került be, ami egyébként már egyszer megtörtént, ha meg nem engedik be, akkor meg azt tudja mondani, hogy hát a legnagyobb ellenzéki pártvezetőjét lámlám nem engedik be a köztelevízióba, tehát mind a kettő kommunikáció az ő részéről működőképes lehet.
Igen, most ugye volt a köztévében, egy 10-valány perces interjút csináltak vele, és hát nagyon egyszerűen fogalmazva az történt, hogy egyébként felmosta a padlót a riporterrel, nagyon erős volt, azt hiszem, semmilyen fogás nem talált rajta a riporter ebben az interjúban. Tehát ha ilyen lehetőségeket kap, én csodálom, hogy egyébként ezt a formátumot megteremtették neki a lehetőséget, hogy ebben a formátumban szerepeljen. Tehát sokkal rosszabb terep lett volna neki például egy Orbán Balázs Magyar Péter vita, de hogyha ki tudja harcolni, hogy ilyen formátumban visszaengedjék, szerintem, hogyha más is úgy látta ezt az interjút, mint ahogy én, akkor lehet, hogy ezzel óvatosabbak lesznek. Tehát ha ezt el tud érni, akkor szuper, viszont neki nem éri meg bárhogy bemenni bármikor a köztévébe, nem éri meg bármikor bárkivel elmenni vitázni, nagyon meg kell válogatnia, hogy hogyan exponálja magát, és ez így nagyon rendben volt neki, és a tüntetés szervezés, a köztévé, ez meg úgy látom, hogy eddig akárhányszor csinálta, működött ahhoz, hogy a kezdeményezést a kezébe vegye, Nyilvánvalóan akik őt követik, nem fogják azt gondolni, hogy hívják, de nem megy. Ugye ez az egyik legforróbb téma a médiában egyébként, hogy ki hívja, hova megy el, hívtuk, nem jött el, de hát most éppenséggel ugye szerepelt a köztévén, pedig korábban volt egy visszaszámláló a Tisza oldalán, weboldalán, ami mutatta, hogy meddig nem mehetett be. Most, amikor tegnap előtt azt hiszem megnéztem, még nem volt reszetelve, tehát még mindig a 200 valahány napot írja. Kíváncsi vagyok, hogy újraindítják-e a visszaszámlálót.
Hát igen, meg hogy egyáltalán, hogy akkor ezzel az egész tüntetéssel, mi gondolsz egyébként, hogy milyen ezzel most az időzítés szempontjából így október 5-ére nézem, mert hogy nyilván október 23-án is valószínűleg lesznek megmozdulások, hogy ennek most mi a, az időzítés, vagy mi a célja, vagy a jelentősége, vagy mi lehet?
Kíváncsi vagyok rá, hogy október 6-hoz van-e köze, de az eddigiek alapján nincs. Szerintem, de általában pont ebben a ritmus dologban valahogy a stáb nagyon képben volt a Tisza pártban. Valószínűleg most, hogy bejutottak a köztévébe, és talán volt egy sikeres szereplésük, így mindenképpen szükség van arra, hogy ezt a vasat tovább üssék, amíg toppon vannak, illetve nem szabad elfelejteni, hogy elkezdődött a parlamenti ülésszak, és hosszú idő után először az ellenzéki pártoknak is van platformja, mert hát ha máshol nem, ott a parlamenti közvetítés, és a Tisza párt nincs ott, tehát muszáj volt a saját gondolataiknak valamilyen platformot találni, és eddig a tüntetéses formátum működött. Én biztos vagyok benne, hogy a lyukas zászlók meg fognak jelenni, és abban is biztos vagyok, hogy sokan el fognak menni, de hát ne tippelgessünk, mivel mire ez az adás megjelenik, már ki fog derülni, és aztán már úgy fognak engem hallgatni, hogy na, ezt jól felélődte, vagy alálődte.
Egyébként van még egy téma, amivel ugyanezt fogjuk tenni, mert hogy a fővárosi közgyűlés előtt vesszük föl ezt az adást, mármint az alakuló ülés előtt vesszük fel, és hát ott is szerintem finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy elég kaotikus a helyzet egyelőre. Ugye most ott tartunk, hogy Karácsony Gergely nem javasol főpolgármester helyettest, azt nyilatkozta a Telexnek, hogy a Tisza párt szerelmes lett Vitézi Dávidba, ugye ezt többen idézték, aki idézem minden hatalmi jogkört magához ragadva kvázi főpolgármesterként vezetni a várost, és hogy ezt ő most így látja. Magyar Péter is reagált, hogy őt Karácsony Gergely zsarolta meg, Vitézi szerint Karácsony Gergely valótlanságot állított, szóval eléggé körbe ért a történet, és a Fidesz részéről is ugye Szent Király Alexandra azt mondta, hogy nem szavaznak meg főpolgármester helyettest, nem jelölnek tisztségviselőket, szóval itt tartunk most. Hogy látod, hogy működő, mert most egy-egyelő a kérdés, mert valahogy meg kell, hogy alakuljon a közgyűlés, és itt is két narratíva van, az egyik, hogy működőképes lehet helyettes nélkül is, és aztán utána majd valahogy egy jogi procedúra kapcsán valahogy ez megoldódik, vagy nem működőképes, mert hogy körbe, valahogy körbe likvidálják egymást ilyen értelemben a pártok, tehát nem hagyják egymást működni.
Igen, hát ez tényleg fejfájdító téma az utóbbi hetekben. Folyamatos találgatás folyik arról, hogy mi fog történni. Nyilván az első dolog az, hogy szét kell választanunk azt, amit mondanak, és azt, amit csinálnak. Egyértelmű az, hogy ez a kommunikációs háborúzás részben nyilván a választóknak, részben pedig egymásnak szól. Egy igazi politikai, játékelméleti helyzet, ahol kénytelenek a szereplők keménykedni, keményet játszani az utolsó pillanatig.
De miért kénytelenek a szavazóik miatt? Kell, hogy így keménykedjenek?
Azért, mert aki most tulajdonképpen egyébként magamat is limitlem ezzel, de az a helyzet, hogy aki először elrántja a kormányt, ebben a szituációban én most a három, Magyar Péter, Vitézi, Karácsony hármasra gondolok, ő veszíti a legnagyobbat. Hogyha viszont senki sem rántja el a kormányt, és valóban Karácsony Gergely nem terjeszt elő, vagy nem áll elő jelöltel, a többiek nem szavazzák meg, és a többi, az a legkatasztrofálisabb kimenetel mindenki számára. Én egyébként pont a háttérben zajló egyeztetések kapcsán is az általában a megérzések kapcsán, amiket sugalnak ezek az egyébként adok-kapokok, amiket hallunk, arra következtetek, hogy szerintem lesz kompromisszum. Több helyen is látom ezt felvillanni. Az egyik, hogy Karácsony Gergely Vitézi kritizálásától visszább lépett, visszább vett, és azt mondta újra, és talán az LTV-ben utoljára egy pár napja már, tegnap vagy tegnap előtt már kifejezetten azt mondta, hogy ő abban a konstrukcióban gondolkodik, hogy Vitézy Dávid lenne az egyik főpolgármester helyettes, viszont kéne egy másik, nyilván kéne egy másik, mert hogyha egyébként pedig a főpolgármester helyettesi hatáskörbe raknak át feladatokat, ahogyan Karácsony Gergely prognosztizálta, akkor nem elég, hogyha egy darab LMP-s főpolgármester helyettes van, kell legyen valaki az övéi közül, és még ezt sem utasította el sem a Tisza párt, és egyébként maga az LMP sem. Tényleg az a logikus következtetés, hogy az LMP lesz. Az LMP-ből kell legyen egy főpolgármester jelölt, mert a Fidesz-szel azért nem dolgoznak együtt, a Tisza nem meri magát ilyen helyzetbe hozni, a DK-t nem fogják megszavazni, a kutyapártban, akik bent ülnek ugye a képviselőtestületben, ők nem ezt a pozíciót szeretnék, hiszen polgármester, 12. kerületi alpolgármester, mindenki, aki ott van. Úgyhogy igen. És még egy dolog, bocsánat, csak az, hogy azáltal, hogy ők így most összeszólalkoznak, nem jelenti ez azt, hogy holnap a szavazatok, vagy máshogy fog, tehát hogy nem kötelezi ez őket arra, hogy így is szavazzanak holnap.
Hogy még megtörténhet, hogy akár meg is egyeznek, arra gondolsz?
Nagyon akár könnyen,
nem is kell megegyezni. Most vesszük fel ezt, azért teszem hozzá csak holnap, a nézőknek, bocsánat. Hallgatóknak, igen.
Igen, tehát ilyen szempontból gyakorlatilag az elmúlt hétben elhangzottaknak nincs jelentősége, hogy mi lesz holnap. Holnap bármi lehet, és nem is kell megegyezni, elég csak úgy szavazni. Nem is kell te beszélni, bár egyeztetni fognak, hiszen a bizottságokról is kell valamit megállapodást kötniük.
Egyébként ebből a szempontból még egy ilyen úgymond technikai kérdés, mert ugye Kisan Brusz személye is előkerült sok tekintetben. Ugye ő szintén főpolgármester helyettes volt korábban, láthatóan Karácsony Gergely ragaszkodik hozzá. És itt ugye előkerült az a téma, hogy a Kisan Brusz bekerült a úgymond egy másik pozícióba, azt hiszem, hogy talán valami főigazgatói, igen, pozícióba, és ugye ott arra volt, hogy ugyanúgy tudja végezni a munkáját, mintha egyébként főpolgármester helyettesnek hívnák. Tehát picit ez is benne volt a pakliba, és Karácsony Gergely arra is célzott, hogy tulajdonképpen az a lényeg, hogy a munka menjen tovább, és aztán majd a politikusok eldöntik, hogy egyébként ki lesz a főpolgármester helyettes. Szóval, hogy látod, hogy a munka a fontosabb, az, hogy működjenek a dolgok, amit mondjuk Kisan Brusz esetében tett, vagy az, hogy láthatóan megegyezzenek a pártok?
Állításuk szerint, Karácsony Gergely szerint, Gergely szerint is a munka fontos. Ő azt mondta, hogy nem érdekes az alpolgármester, főpolgármester helyettes, bocsánat, személye. A lényeg, hogy az ügyek menjenek tovább. Egyébként Vitézy ugyanezt mondta, hogy ő az ügyek érdeklik, nem ez az egyeztetés, és hogy azokat az ügyeket képvisel, amik neki fontosak. Az egyetlen frakció, akiről nem tudjuk ezt így ilyen biztossággal megállapítani, az a Tisza párt, tehát nem tudjuk, hogy nekik most mennyire érdeke az, hogy a napi ügyek kezdődjenek el, hiszen ebben nincs tapasztalatuk, és mennyire érdekük az, hogy ez a padhelyzet fennálljon. Ugye tényleg azért egy eléggé technikai kérdés ez a főpolgármester helyettes. Ugye azért ez az egész mizéria azért kezdődött, mert kell legyen egy olyan főpolgármester helyettes, akit megválasztottak a választáson. Egyébként Kisan Brusz ugye nem ilyen, tehát ő eleve nem lehetne egyedüli főpolgármester helyettes, és ezt Karácsony Gergely is tudta korábban is. Tehát valaki másnak kellett lenni, és már korábban remélhetőleg, én remélem, hogy nem most kezdtek el gondolkodni ezen, el kellett kezdeni gondolkodni, hogy kit tudnak oda berakni, akit meg is szavaznak. És emellett a személyes projektje Karácsony Gergelynek, hogy Kisan Brusz oda kerüljön, bár többek szerint ő egy elengedhetetlen része a dolgok működésének, azzal együtt, hogy egyébként az, hogy ő főigazgatóként meg tudja tenni mindazt, amit eddig tett, az is a közgyűlésen múlik, tehát tőle is el lehet venni a hatásköröket, hogyha szeretnék. A közgyűlésen múlik minden. Tehát éppen ezért tényleg igazuk van abban, hogy ez a főpolgármester helyettesi titulus nem annyira fontos. Az egyetlen, ami bizonytalanságot okoz, ugye Karácsony Gergely próbálja elültetni azt, hogy ha ő nem ajánl senkit, azzal tökéletesen tovább tud menni, mert vagy majd lesz valami, vagy majd kineveznek. Tehát ő most éppen ezt sugallja, és az, hogy a valóságban ez tényleg megvalósítható-e így, azt nem tudjuk.
Még egy téma, vagy még egy kérdés ehhez, hogy milyen üzenetet közvetít viszont a választók felé az, hogy hogy valóban teljesen átalakult a közgyűlés, a törvény, minden átalakult, és most a választók azt látják, hogy tulajdonképpen a pártok, ahogy fogalmaztál te is, egymással civakodnak, kommunikációs háborút folytatnak, ki tud nagyobbat mondani. Szóval ez milyen üzenetet közvetít mondjuk a választók felé?
Szerintem kb. Ugyanazt az üzenetet közvetíti, amit már az újraszámolások is közvetítettek, meg a tény, hogy elmentek szavazni a választók, és utána még 3 héten keresztül azt hallgatták, hogy minden, hogy azt mondja mindkét jelölt, hogy hát az a választás, hogy főleg Vitézi Dávid nyilván volt, aki azt mondta, hogy ez a választás nem ért semmit, hazugság volt, újra kell számolni, stb. A politikusi szemszögből ezt nehéz látni, de a szavazók ezt megélhetik úgy, hogy a francba, hát elmentem, sorba álltam, leszavaztam, és most azt mondják, hogy teljesen hülyeség volt, nem ért semmit, meg hogy rossz volt. Tehát szerintem már az elmúlt hónapokban ezt érezhették, és az, hogy Karácsony Gergely és a többiek is inkább a háttérbe vonultak ebben a 3 hónapban, ez is ezt erősíti. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez az elmúlt hét sokat rontott a helyzeten.
Tehát nem lett rosszabb akkor, ha jól értem.
Nem lett rosszabb, és igazán rossz csak akkor lesz, hogyha kiderül, hogy pénz sincs, amit tudunk most is, de még nem érezzük. Egyre kevesebb pénz van, és akárki lesz a főpolgármester helyettes, ez egy tényállás lesz, amivel kezdeni kell valamit. Hogyha nagyon jól állna gazdaságilag a főváros, és nem lenne minden elvonva tőle, akkor is nagyon nagy problémát okozna ez a többség megszerzése kérdés. Költségvetés is kell valahogy csinálni, nem tudom, hogy miből és mire. De hát így meg aztán pláne halmozottan hátrányos helyzetből indulnak.
Ha nem lenne elég bonyolult a helyzet, akkor még egy szempontot hagy hozzak már, vagy csak hogy körbeérjünk most az elemzésünkkel, mert hogy Magyar Péter a Telex adásában azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy a Duna Egyesület vagy Duna Párt néven szerveződik a Tisza párttal szemben. Budapest több ellenzéki országgyűlési képviselője szervezkedik 2026-ra, és hogy szerint ezzel a formációval akarja a Tisza pártot a visszalépésekbe, vagy különböző ilyen hát együttműködésekbe belevinni, vagy belezsarolni. Ahogy ő fogalmazott, azt meg is üzente ott a stúdióban, hogy erről szó sincs, ők ezekben nem fognak belemenni. Ezt ugye azóta több képviselő is, hát hogy mondjam, nem is tagadta, de azt mondta, hogy erről szó nincs, hát hogy nem lennének olyan hülyék, ahogy fogalmaztak, hogy Duna párt néven indítanak pont a Tiszával szemben. Na szóval nagyon sok elmélet, meg nagyon sok nyilatkozat volt ezzel kapcsolatban. Te mennyire látod ezt bármilyen szinten reálisnak, és mit akar, vagy mit kell ezzel most kezdenünk ezzel az egésszel, vagy ezt elfelejtjük, aztán majd jön a következő, amire figyelhetünk.
Hát ezt a Duna Egyesületet, vagy mit elfelejthetjük, amíg, hogyha tényleg igaz az, amit többen is, Karácsony Gergely azt mondta, hogy ő ilyenről nem tud, nem vesz részt benne, Magyar Péter azt mondta, hogy ezt hallotta, de azt nem vethetjük el, hogy kell legyen, biztos, hogy lesz is valamilyen ellenzéki, Magyar Péteren kívüli ellenzéki együttműködés 2026-ra. Nincs most olyan párt, azt hiszem, aki egyesével képes lenne akkora erőt képezni, hogy koalíció, potenciális együttműködési partnerként, tárgyaló félként tekintsen rá a Tisza párt, hogyha igazak a közvéleménykutatások. Tehát valami lesz. Most nem tudom, hogy fogják hívni, de és nem tudom, hogy kik lesznek benne. Én nem gondolom azt, hogy bármilyen együttműködésnek plusz szavazatokat fog hozni a jelenlegi állapotban, hogyha a DK a része. Ha másból nem tudhatjuk, ha másból nem is következtethetünk erre, már csak az abból is következtethetünk, hogy már a Fidesz se gyurcsányozik annyit, mint egy pár hónappal ezelőtt. Nyilván ez majd nem lesz ennyire egyszerű, tehát Gyurcsány Ferenc DK hasonló módon szinten lesz tartva, és azt sem tudom, hogy a maradék pártok közül kik azok, akik másodjára is, vagy harmadjára is együtt fognak tudni ebben működni, és kik azok, akik vállalják azt a rizikót, hogy egyben megbuknak a választók előtt Magyar Péterrel szemben, és mindenféle további koalíciós lehetőséget Magyar Péterrel elveszítenek ezáltal. Ez az egyetlen és a tényleg millió dolláros kérdés, hogy amikor eljutunk 2026-hoz, és inkább 2025-höz, amihez mindjárt eljutunk, és elkezdődik a gondolkodás, hogy hogy lesz 106 képviselő, hogy lesz lista, hogy leszünk ott a megyék kétharmadában, vagy a választókerületekében, és el kell dőlnie annak, hogy a Tisza párt egyedül képes-e ezt az akadályt venni, vagy kénytelen együttműködni a többiekkel. Hát a többiek érdekében remélhetjük, hogy kénytelen, viszont azt gondolom, hogy már rég elvetettük azt az elméletet, hogy a közösen erősebbek, vagy az összefogás többletet hozna.
Igen, valóban, mert hogy itt az elemzők ezzel kapcsolatban mindenki kiemelte, hogy sokan az ellenzéki képviselőként sok helyen különböző választókörzetekben, nem tudom, van, aki már harmadik ciklusát kezdi meg például, és helyben nyilván jóval népszerűbb, mint egyébként a pártja, sőt lehet, hogy már próbál inkább távol maradni az aktuális pártjától. Szóval ehhez képest az ő szempontjából ez nyilván jogos igény, és valóban akkor ez lesz a kérdés, és sokan szerint ezért jött ez most elő egyáltalán, ez az egész Duna párt, pártszövetség, vagy szövetség kérdés.
Hát az biztos, hogyha még semmilyen más Magyar Péteren kívüli ellenzéki egyeztetés nem kezdődött volna el 2026-ra, akkor hatalmas bajban lennének.
Pont. Belefér szerinted még bármi a mostani politikai térben?
Belefér, de valójában pont 2022 tanulsága az, hogy időben el kell kezdeni, és 2022 sajnálatos tanulsága az, hogy az általában nem szokott sikerülni, és pont ez a többpárti egyeztetés az, ami problémát okoz. És a másik dolog, ami problémát okoz, hogy a most egyébként elgyengült ellenzéki pártok egyéni helyen bejutott képviselői gondolhatják azt, hogy én ezt mindig megnyerem, és most is megfogom, de azt gondolom, hogy egy országos választáson ez egyáltalán nem így lesz. Azt gondolom, hogy egy országos választáson a Tisza párt neve felül fog írni egyéni körzeteket, ha lesz egyéni jelöltjük. Márpedig szerintem az egyetlen és legfontosabb feladata tényleg a Tisza pártnak, hogy valamilyen jelölteket sikerüljön állítani, mert hogyha egyéniben elindul a Tisza mindenhol, vagy mindenhol el kell indulni, amit meg kell nyernie, akkor szerintem nyerni fog, ha csak nem történik valamilyen viszmajor, nem rukkol elő valaki további felvételekkel. Ugye most a Vogel interjúra célzok ezzel, vagy nem történik valami teljesen egyéb őrület.